Kedves hallgatóink, semmiképpen sem szokványos iskola előadás, angol nyelvű diák színjátszás Sárospatakon. Ezzel a címmel jelent meg Szatmári Emília írása a legutóbbi Sárospataki füzetekben. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia adjunktusa, a Pataki Kollégium egy nagyon érdekes, mégis keveset emlegetett szeletét dolgozza fel tanulmányában. Vele készített beszélgetésünk elején arról kérdeztem, hogy vajon milyen indítatásból kezdett el foglalkozni a témával.
A kollégium történetében nagy hagyománya van az iskolai színjátszásnak. A 17. századtól kezdődően gyakorlatilag kisebb-nagyobb kihagyásokkal napjainkig, és ennek a nagyon szép hagyománynak azért van két csúcspontja. Az egyik a 17. század maga az indulás Comeniusnak, a színpadra állított iskoladrámái. Comeniusszal azért nagyon komoly szakirodalom foglalkozik, és van egy másik, szerintem csúcspontja, ez pedig a 20. század közepe táján kibontakozó angol nyelvű diákszínjátszás, ami az angol internátushoz kapcsolódik. Ennek viszont Patakon úgy tűnik, hogy kisebb az emlékezete. Kutatásaim során azt vettem észre, hogy magának a angol nyelvű diákszínjátszásnak és ennek a zászlóvivőjének, az egyik diákunknak, Horváth Istvánnak az emlékezete jelentősebb, mint itt helyben, és tulajdonképpen hiánypótló jelleggel is született meg ez a dolgozat a füzetekben.
Említette, hogy ugye az angol internátushoz köthető az angol nyelvű diák színjátszásnak a kialakulása. Ahogy létrejött ez az iskolai szervezeti egység, azonnal elkezdődött ez, vagy kellett hozzá valamiféle előélet itt az angol nyelvoktatásnak? Hogyan indult be ez az egész?
Az angol internátusba 10 éves diákok érkeztek az első osztályba, tehát nyilván 10 éves diákokkal nagy egészestés műveket nem lehetett előadni, de nagyon érdekes, hogy 1940-ben az iskolai értesítő már arról tudósít, hogy mióta az angol internátus létezik, mindig volt valamilyen formában angol nyelvű diákszínjátszás. Az első éves diákok is tanultak már valamit az angol irodalomból, meséket, mondákat, verseket dolgoztak fel, és ez volt a módszertana az angol internátusnak, hogy délután az angol anyanyelvű tanárok külön foglalkoztak a diákokkal, és amit délelőtt a közismereti órákon megtanultak, azt ők délután alkalmazták, vagy kiszélesítették, gyakorolták, elmélyítették azt a tudást, és ezen délutáni foglalkozások alkalmával nagyon eredményes módszertan volt az angol tanításban, hogy dramatizálták azt, amit megtanultak. Tehát ezek szerint, hogyha az értesítőnek lehet hinni, márpedig miért ne lehetne, akkor a kezdetektől volt. Nyilván ez is, mint minden más, egy kis mustármagból indult el, tehát valószínű kis meséknek a feldolgozásából indult el, és nagyon hamar, már 1936-ban már egy felvonásos angol nyelvű színpadi művet állítottak színpadra tulajdonképpen.
Nyilván ahhoz, hogy egy szép irodalmi művet, vagy akár egy színdarabot elő lehessen adni, igen magasfokú angol nyelvi képzésnek kellett itt folyni. Ez gondolom azért előfeltétele volt, hogy megjelenhessen akár a később komolyabb színjátszás.
Természetesen az angol internátusban 8 éven keresztül tanultak angolul a diákok, heti igen magas óraszámban, és ezen felül pedig anyanyelvű tanárok foglalkoztak a diákokkal, de a magyar-angol tanárok is olyan tanárok voltak, akik angol száz területen képezték magukat, az angol ősi kollégiumokban, vagy éppen a tengeren túlon, tehát nagyon nívós volt a tanári gárda is, akik foglalkoztak ezekkel a diákokkal magas óraszámban, és akkor leghaladóbb módszertanát alkalmazva, és szintén nagyon haladó módon kompetencia alapú oktatást is kísérleti jelleggel alkalmaztak, és ennek az eredményességét például ezek a színpadra állított művek maximálisan igazolják.
Milyen jellegű műveket adtak elő, hogyan fejlődött fel ez az egész, hiszen ahogy olvastam az anyagban, később nagyon komoly előadásokat adtak elő itt a diákszínjátszók.
Valóban kicsi mustármaggal kezdődött, voltak hagyományosan Mikulás esti kis vidám műsorok a diákok számára, és ezt hagyományosan minden évben, ezen a december 5-i Miklós napi esten valamilyen vidám, bohókás, tanúságos mesét feldolgozó előadások kerültek bemutatásra, önmaguk és a többi diáktársaik szórakoztatása, vagy éppen jellemnevelése céljából. És ebből a kicsi kezdetből előbb az egy felvonásos színpadi művek sora következett, majd pedig több felvonásos egész estés, nem nagy színpadi, meg kis színpadon, kis stúdió színpadon bemutatott művek, de egész estés nagy színházi alkotások kerültek bemutatásra. Mindenek előtt a központban Shakespeare-nek a drámái álltak, nem akármilyenek, a Macbeth, a Julius Caesar, vagy éppen Madácsnak az ember tragédiája angol nyelven, ami a világon elsőként itt hangzott el az angol internátusban ilyen formában.
Milyen volt ennek a fogadtatása, milyen volt a visszhangja, erre vannak-e adatok?
Abszolút igen. Mind a Pataki Kollégium forrásai, mind pedig az országos sajtó tanúskodik erről. Tehát nem csak Patakon volt jó fogadtatása ennek a kezdeményezésnek, hanem olyan magasságokig nőtte ki magát, hogy országos napilapok tudósítottak róla, a Magyar Rádió tudósított róla, sőt angol nyelvű napilapokban is rövidebb vagy hosszabb méltatása jelent meg ennek a sárospataki kezdeményezésnek. De ha megnézzük a közönséget, kik voltak, akik eljöttek egy-egy ilyen előadásra, akkor itt is azt látjuk, hogy nagyon prominens az a társaság, akik évről évre visszatértek, kíváncsiak voltak ezeknek a diákoknak az alkotására. Természetesen az egyházkerületnek a vezetősége, a mindenkori püspök, a főgondnok, természetesen a kollégiumnak a vezetősége, a kollégium gondnokai, egyházi és világi gondnokai, a igazgató tanácsa, a kollégium vezetősége, a tanári karok, és természetesen a környék, Sárospatak és Sátoraljaújhely angolul tudó közönsége is részt vett ezeken az előadásokon, de ahogy említettem, hogy a budapesti sajtónak a munkatársai elutaztak, megnézték, tudósítottak. Volt olyan év is, amikor már kifejezetten színházi szakmai lapok jöttek Patakra, és pozitív kritikával tudtak később beszámolni ők is az itt látott kezdeményezésről, vagy akkor már nem is kezdeményezés volt, hanem hogy az itt folyó munkákról.
Lehet ebből kiemelni néhány olyan alakot, aki meghatározója volt a angol nyelvű diák színjátszókörnek?
Mindenképpen, tehát akik zászlót bontottak, azok az angol nyelvű tanárok voltak, tehát ők indították ezt a gyakorlatot, és mivel ők évről évre általában cserélődtek, így nem egy névhez, hanem tulajdonképpen ehhez a státuszhoz köthető az angol nyelvű lektoroknak, az angol anyanyelvű tanároknak a munkája. Mindenképpen elsődlegesen fontos volt ennek a vállalkozásnak az elindulásánál, de én mégis szeretnék kiemelni valakit, egy magyar anyanyelvű diákot, aki mikor ötödikes gimnazista korában került Sárospatakra, onnantól meghatározó alakja lett a pataki diákszínjátszásnak, ő Horváth István, aki Budapestről érkezett Sárospatakra, a Fasori Evangélikus Gimnáziumban végezte a középiskolájának az első 4 évét, és innen került hozzánk az angol internátusba, és itt érettségizett, és az itt töltött évei alatt tulajdonképpen egy újabb magaslatra emelte ezt a vállalkozást, ezt a művészi tevékenységet, tulajdonképpen az ő közreműködésével túl is nőtt azon az amatőr színjátszó körön, délutáni pedagógiai gyakorlaton. Ez a kezdeményezés, és már nem csak módszertani szempontból volt fontos, hanem mint művészi érték messze túlmutatott ezen az amatőr színjátszó kereten, ahogyan indult.
Egyébként ő vele később mi lett? Megtartotta-e ezt az irányvonalat?
Nagyon érdekes az ő élettörténete, tulajdonképpen egy torzóban maradt. Mondhatjuk talán túlzás nélkül, hogy életműről beszélhetünk vele kapcsolatban, hiszen nagyon fiatalon, 19 évesen hunyt el. Patakon érettségizett, ahogy említettem, minden évben részben főszereplője, részben pedig társrendezője volt az itt bemutatott angol nyelvű drámáknak. És az érettségi után pedig Szegedre került, a Szegedi Tudományegyetemnek a bölcsészkarán tanult magyar-francia szakos hallgatóként, és itt is ő indította el Szegeden a szegedi egyetemisták színjátszókörét. Az volt a szándéka hosszú távon nyilván, hogy az egyetemi tudományterületek közé beemelje a színház tudományt, az elméleti színház tudományt, és ehhez kezdeményezésképpen indították el ezt az egyetemi színjátszó körét, amit az akkori rektor, Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas tudós maximálisan támogatott, mondhatjuk azt, hogy Horváth Istvánnak újabb mentora akadt Szegeden, és ez maga a rektor volt. Ott is színpadra vitt egy nagyon komoly Shakespeare művet, a Hamletet. Ennek akkora országos sajtója lett, olyan sikere lett, hogy tulajdonképpen úgy gondoltak rá, úgy beszéltek róla, mint a jövő generáció egyik legpotentáltabb vagy színésze, vagy rendezője, vagy színészrendezője személyéről. Ezzel a darabbal ők Kolozsváron is vendégszerepeltek. Kolozsvárnak a kultúrája nyilván nagyon magas színvonalú volt a két világháború között, tehát az, hogy ők oda eljutottak, az hatalmas dolog volt, és ennek a vízhangja és ennek a sajtója is a legmesszebb menőkig pozitív volt. Az ő élettörténete mégis, hogy torzóban marad ez az életmű, tehát hogy nem tudott kibontakozni, annak a történelmi keret az oka. 1941. augusztusában megjelent a harmadik zsidó törvény Magyarországon, ami faji alapon határozta meg, hogy ki számít zsidónak, és Horváth Istvánnak három nagyszülője zsidó származású volt, tehát belekerült ebbe a Nürnbergi típusú fajelméleti alapon megfogalmazott törvénynek a célközönségébe, és volt neki egy szerelme, egy szegedi, szintén színjátszó, szintén egyetemista, egy harmadéves vegyész hallgató lány személyében egy szerelme, akit Tóth Katának hívtak, és éppen a házasságukra készültek 1941-ben, amikor megszületett ez a törvény, és ami akadályt gördített az ő házassági terveik elé, vagy az ő szerelmüknek a beteljesedése elé. És hát tulajdonképpen ilyen 1941-es Rómeó és Júliaként végezték életüket. Budapesten egy szállodában ciánoldatot ittak meg, és lettek öngyilkosok, mert hogy nem tudott kiteljesedni az ő szerelmük, és ezt az ő érzékeny, művészi lelkük másképpen nem tudta feldolgozni. Tehát nagyon korán 41-ben, 41. október 17-én 19 évesen véget ért az ő földi pályafutása, de nagyon-nagyon nagy dolgokat hagyott maga mögött, hiszen nem csak gyakorlati színházi múltja volt már 19 évesen, hanem olyan színház elméleti tanulmányokat írt, amelyet a következő évben éppen a szegedi Hamlet egyéves évfordulójára emlékezve 42. áprilisában az őt ismerő és szerető tanárai, barátai, színházi kapcsolatai egy kötettel emlékeztek meg róla, ez az úgynevezett Örök Színház című kötet, amit itt a nagykönyvtárban is őrzünk, ez egy közel 270 oldalas könyv, amely csak a válogatott színház elméleti dolgozatait, írásait őrzi Horváth Istvánnak. Még azt is szeretném róla elmondani mindenképpen, hogy Patakon valóban hiányt pótlunk, amikor róla emlékezünk, vagy amikor az ő emlékezetét ápoljuk, hiszen Szegeden nagyon komoly kultusza van az ő személyének. Éppen 2011-ben mutattak be Szegeden egy 83 perces filmet az ő életükről, Horváth Istvánnak és Tóth Katának az életéről és a tragédiájáról, ez a Legenda című film, de regény is született az ő életével kapcsolatban. Jó éjszakát, királyfi, 1984-es regény, de színpadi művek is feldolgozták az ő modern Rómeó és Júlia tragédiájukat, több ilyen színpadi mű is keletkezett, és még egy vállalkozást szeretnék megemlíteni, ami nagyon fontos az ő emlékének a megőrzésében. Ez az Ifjú Horváth István Nemzeti és Nemzetközi Színház Fesztivál, amit Kazincz Barcika kezdeményezett, és több mint 20 éven keresztül ápolt, és 2015-től pedig Pápa vette át ezt a stafétabotot, és itt olyan amatőr színházi produkciók kapnak lehetőséget a bemutatkozásra, akik Horváth István munkásságához hasonlóan haladóak, előremutató színház elméleti vagy gyakorlati értékeket képviselve visznek színpadra akár klasszikus, akár modern darabokat, tehát hogy egy színházi fesztivál is őrzi az ő emlékét, tehát méltó és illő, hogy Patakon is emlékezzünk Horváth Istvánról.
Visszakanyarodva eredeti témánkhoz, meddig tartott ez az aranykorszak, és miért zárult le?
1941-ben Horváth István ugye Szegedre távozott, tulajdonképpen kiesett egy nagyon fontos kulcsfigurája, vagy a kulcsfigurája Patakon ennek a vállalkozásnak, illetve 1941 áprilisában Magyarország a Jugoszlávia elleni német offenzívába bekapcsolódva jogilag is és gyakorlatilag is belépett a második világháborúba, és ez nyilván megváltoztatott mindent Magyarországon, úgyhogy 41-től már nem kerültek bemutatásra egészen 1946-47-es tanévig színpadi művek Patakon. A hagyományos Mikulás esteket sem tartották, tehát ez egy egészen más időszaka a kollégium történetének, de ahogy egy kicsit is konszolidálódott a helyzet, 46-47-ben már újra színpadra vittek, nagy szabású művet ekkor került bemutatásra Shakespeare-nek a Julius Cézárja, és a következő évben is természetesen készültek, szerették volna továbbvinni ezt a hagyományt. Noha már angol nyelvű tanárok is ugye ebben az időszakban nem olyan egyértelmű, hogy jöhettek Patakra tanítani. Ekkor a Szent Ivánéi álommal készültek a diákok, de ennek a bemutatására már nem kerülhetett sor. Felsőbb utasításra már nem lehetett angol nyelvű előadást bemutatni. Ugye Patak több szempontból célkeresztbe került ebben az időben. Egyrészt, mint egyházi iskola, érték folyamatosan támadások, noha 48-ban tudjuk, hogy nem államosították. Azon 5 iskola közé tartozott, akik megmaradhattak a református egyház fenntartásában, de így még inkább ki volt téve támadásnak Sárospatak, illetve miután 45-ben megfogalmazták, 46-ban bevezették a 8 osztályos általános iskolát, és ezzel leépítették párhuzamosan a 8 osztályos régi gimnáziumokat, tehát hogy maga az angol internátusnak a képzése is kifutóban volt, ezt meg kellett szüntetni, és át kellett állni a 4 osztályos gimnáziumi oktatásra. Szóval sok szempontból nem tetszett az a kultuszkormányzatnak, ami Patakon még folyt 45 után, és hát ez volt az egyik szankció, hogy már nem mutathatták be 47-48-ban ezt a Szent Ivánéi álom című darabot, és tulajdonképpen 48-ban az angol tanítás és az angol internátus is megszűnt Patakon létezni hosszú évtizedekre.
Kedves hallgatóink, Szatmári Emíliával, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia adjunktusával beszélgettem az előző percekben.